amikor hazajöttem Indiából, többen megkérdezték, hogy milyenek ott az emberek, hogy ugye szegények ott az emberek. És az jött, érdekes módon az a válasz jött nekem legtöbbször, hogy szegénynek szegények, de nem annyira, mint itt Európában. Láttam én szegény embert Indiában, és láttam szegény embert Európában, Romániában, Székelyföldön. És láttam gazdag embert is Indiában, ugye a harmadik világ országaiban, és láttam gazdag embert Európában. Érdekes módon azt tapasztaltam, hogy az ottaniak elégedettebbek, mint az európaiak. Tehát itt az európai szegény ember az olyan, hogy ha szegény és nincsen meg az, amire vágyik, ugye hát ő sóvárok. Tehát nyomorultabb, mint a gazdag ember. Tehát ilyen feltételek mellett nyilván nem teljesen igaz, amit Jézus mondott. Olyan értelemben, hogy az az ember, aki gazdag, ugye meg van kötözve a pénz által, a vagyon által. Viszont aki szegény, de ugyanúgy sóvárog, jobban sóvárog, mint a gazdag, az ilyen ember még jobban meg van kötözve, mint a gazdag ember. És hát az ott a főbb különbség az indiai és az európai szegény ember között, hogy míg az európai szegény ember sóvárog, egyfolytában sóvárog, az indiai szegény ember, persze ott is van kivétel, és itt is van kivétel, tudjuk jól. De úgy nagy általánosságban azt tudnám mondani, hogy az indiai szegény ember nem sóvárok. Tehát az indiai szegény ember látván azt, hogy talán azért, mert látja, hogy milyen sok sorstársa van, ő nem sóvárok, mint az európai szegény ember. Az európai szegény ember azt látja, hogy hát ő szegény, de a szomszédnak sok van, és vannak ugye gazdag emberek körülötte, és ő is reménykedik, hogy talán egyszer ő is gazdag lesz. De az indiai szegény ember annyi szegény, ő csak szegény embert lát, és azt mondja, hogy ez a normális, ő azt elfogadja. És bár tudjuk azt, hogy az ember mindenhol nyomorult, főképp Isten nélkül, Indiában, Európában, Romániában, Székelyföldön, mindenhol, tehát nincs kivétel, mindenhol nyomorult. Viszont azt láthatom, hogy nyomorultabb az, aki noha szegény, sóvárok. És igen, láttam a gazdag embereket Európában is, Indiában is, hisz Indiában volt alkalmam egy király családdal időt tölteni, ők láttak vendégül, tehát az ő házukban voltam. És érdekes módon az ottani gazdag embert is másnak láttam, mint az itteni gazdag embert. Míg az itteni gazdag ember felfúvalkodott, és eléggé öntelt, az ottani gazdag embereken nem látszik. Persze itt is van kivétel. Itt is vannak olyan gazdag emberek, hogy nem látszik rajtuk, hogy gazdagok, mert nem érdekli őket a gazdagság különösebben. Ők azt csinálják, amire kaptak elhívást, amihez értenek, de nem a pénz motiválja őket annyira, mint sem. Az, hogy végezik a dolgukat. Na, Indiában sokkal több ilyen ember van, aki gazdag, de nem azért gazdag, mert őt a pénz motiválja, hanem azért gazdag, mert egyszerűen végzi a dolgát. Akiknél voltam, azok az embereknél például, tehát, mint mondtam, kórházaik voltak, egyetemeik voltak, helikopter, meg ilyenek, de amikor találkoztam velük az utcán, megláttam őket, teljesen egyszerűen öltöztek, papucsosan jártak, ilyen flip-flopokban, tehát nem láttam őket annyira megkötözöttnek, mint az európai gazdag embereket, főképp az új gazdagokat, akiket látok ugye a modern társadalomban, modern Székelyföldön. Tehát érjünk át arra kérdésre, hogy miért vagyunk elégedetlenek. Hogy van az, hogy egy szegényebb országban, ugye, amelyről azt mondjuk, azt hiszük, hogy szegényebb, ugye, úgy gondoljuk, hogy szegényebb, az emberek úgy a szegények, mint a gazdagok, elégedettebbek, mint a viszonylag gazdag országban. Most már ugye azt lehet mondani, hogy Románia is gazdag ország, tehát nem hiszem, hogy volna bármilyen különbség is most már itt a főképp a kelet-európai országok között, többé-kevésbé ugyanazon a szinten vannak. Csehszlovákia, Magyarország, Bulgária, Románia, nem hiszem, hogy nagy volna az eltérés az országok között. És az a megértés jött, hogy így látom ezt az általános összezavarodást, amit én is megéltem. A bőség zavarában az emberek szegényé válnak, tehát a gazdagok a bőség zavarában szegényé válnak. Olyan sok mindenünk van, hogy nem tudjuk, hogy mivel foglalkozzunk, mire figyeljünk, mire fordítsunk figyelmet. Tehát épp a gazdagság okozza számunkra az elégedetlenséget, úgyhogy nem is vesszük észre. Nem vesszük észre, hogy sokkal több mindenünk van, mint amire akár jogosultak lennénk, amit mi megkaphattunk volna Isten kegyelméből tisztességesen, és ami nekünk örömet okozna. Tehát többet halmoztunk, Isten megengedte, hogy többet halmozhassunk, és ennek következtében az történt, hogy összezavarodtunk. Tehát a bőség, ahogy mondja ugye a szólásmondás, a bőség zavarában nem tudjuk, hogy mit évők legyünk. Tehát úgy érezzük, hogy még valamire szükségünk van, de hogy mi az, amire szükségünk van, arról fogalmunk sincs, hisz most már mindent megvásárolhattunk, amit a televízió képernyőjén láttunk, és mégis elégedetlenek vagyunk. Tehát azt is láthatom, hogy a bőség zavara úgy igazából az sem volna probléma önmagában. Miért? Azért, mert meggyőződésem, hogy Isten úgy képzelt el a világot, az életet, hogy bőségben éljünk. Tehát ha megérjük, és valaki meg fogja azt látni, teljesen biztos, hogy a mennyek országában is bőséget fog látni. Mint a Gavila bácsi a 13 óra a hullaházban című bizonságban elmondta, hogy milyen a mennyek országa. Tehát fel kell készülni arra, hogy óriási bőség lesz ott. Viszont zavar nélkül. A mennyek országában bőség lesz, vagy bőség van. Nem mi az, hogy lesz? Elnézést, nyelvbotlás volt. Mennyek országában bőség van, de zavar nélkül. Most itt, Nyugat-Európában, Nyugaton, Amerikában bőség van, de óriási zavar. Az emberek jó dolgokban begolyóznak, alkoholfüggők lesznek, drogfüggők lesznek, öngyilkosságot követnek el. És mindez a bőség zavarában. Ennyi öngyilkos, így arányaiban nézve biztos nincs Indiában vagy Kínában, mint nálunk. Itt akár Romániában, vagy ugye az új gazdag országokban, a kelet-európai országokban. Tehát akkor mi okozza mégis azt a zavart? Tehát hogy lehetséges az, hogy a mennyek országában teljes bőség van, olyan bőség van, amit ki sem lehet mondani, emberi szavakkal, kifejezhetetlen, ugye Gavrila bácsi is próbálta elmondani, de nem tudta. A legkifejezőbb szavai nem is a szavai voltak, hanem a könnyei, amikor sírva mondta el, hogy milyen volt, amit ő látott, milyen képeket látott a mennyek országából. Tehát ott is bőség van, de nincsen zavar. Itt meg hatalmas bőség van, pénzünk most már mindenre van. Persze, ahogy mondta egy indiai ember, egy költő, akivel beszélgettem, azt mondta, hogy Isten annyit teremtett, hogy kielégítse minden egyes embernek a szükségleteit, de nem teremtett annyit, hogy kielégítse egyetlen kapzsi ember vágyait. Tehát bőségesen teremtett a mindenható, hogy kielégítse minden egyes ember, több milliárd, akár 100 milliárd ember szükségleteit is. Tehát bőségesen teremtett ő mindent, mindenből. De nem tudott ő annyit teremteni, még ő sem, hogy egyetlen kapzsi embernek a vágyait kielégítse. Erre még ő is képtelen, pedig mindenható. Tehát akkor mi az oka annak, hogy a mennyek országában bőség van, és nincsen zavar? Ott már nem lehet zavar egyáltalán. Itt meg bőség van nálunk is, most már mindent megvásárolhatunk, a pénzt azt halmozzuk bankszámlán. Nem érdekel az, hogy egyes helyeken, bizonyos helyeken az emberek éheznek, és ahol a többlettel tudnánk ugye feléjük szolgálni, hanem a biztonság kedvét ugye halmozunk, és talán itt jön be a válasz a kérdés, a biztonság, a hazug biztonság, emberek. Sajnos oda vagyunk kerülve, hogy még Isten és Jézus nevében is a pénzben hiszünk. Tehát hiszünk Istenben, Jézus is nagyon jó, nagyon szépeket mondott, nagyon kedves és jó, de biztos, ami biztos alapon a pénzben hiszünk, a tartalékainkban hiszünk, a birtokolt dolgainkban hiszünk, abban bízunk. És itt ezzel azt hiszem mindent elmondtam. A birtoklás, emberek, a birtoklás az, a birtoklás az, ami megkötöz bennünket. Hatalmas bőségben, hatalmas gazdagságban élünk, és mégis meg vagyunk kötözve, és fontolgatjuk az öngyilkosságot. Ez van. Ha nem birtokolnánk semmit, akkor ugye az pont olyan volna, mint amikor nem tudunk semmit. Erről beszélgettem a napokban, már nem tudom pontosan, mi a címe. Az elmúlt napokban egy ilyen felvétel, ugye, hogy igen, a nem tudás szabadsága, vagy a nem tudás öröme, valami ilyesmi. Vagy a nem tudom hatalma, a nem tudom hatalma. Na ez a nem tudom hatalma, ez átvetíthető a fizikai síkra, és azt mondjuk, hogy hát a nem birtoklom hatalma, a nem birtoklom hatalma, mert a tudás is ugye ugyanaz, tehát a tudás is birtoklás, mert ugye igazából a tudásfájnak a gyümölcse az, hogy halmoztunk az elménkben, az értelmünkben, Tehát birtokoljuk azt a tudást, amit mi ugye magunkénak véljük, és ez okozza az összezavarodást pszichikai szinten. Fizikai szinten meg a fizikai dolgoknak a birtoklása, a tárgyak birtoklása. És ugye arról beszéltünk többször, hogy Jézus miért volt olyan hatalmas. Azért, mert ő nem tudott semmit. Ja, hát nem igaz, ő a legbölcsebb ember volt. Nem. Hazugság. Hát ő maga mondja, hogy az igazság el van rejtve, az értelmesek és a bölcsek elől. Csak a gyermekeknek van megjelentetve. És ő ki volt? Hát gyermek, Isten fia, nem? Nem azt írja az írás. Isten fia volt ő. És gazdag volt, és hatalmas, és bilincstelen volt, mint ahogy mondja Helta Jenő abban a szép versikében. Miért? Azért, mert ő nem tudott semmit. Mert ő nem tudásból beszélt, ő nem az agyából beszélt, ő nem a saját értelméből beszélt. Mert ha a saját értelméből beszélt volna, akkor előle is el lett volna rejtve az igazság. Így van-e? Hát akkor saját magát vádolta volna, amikor azt mondja, hogy áldalt téged atyám mennek és földnek ura, mert elrejtette ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, és a kisdedeknek, a gyermekeknek megjelentetted. Igen, atyám, mert így volt kedves te előtted. Hát akkor maga ellen beszélt volna ő is, nem? Tehát ő nem volt értelmes, és nem volt okos, nem volt tudós ember, és mégis legyőzte a halált, és mégis ő volt a legértelmesebb. Miért? Ki a legértelmesebb ember a Földön? Hát az, aki nem keresi az értelmet, olyan értelemben, hogy nem halmoz értelmet, már nem zabál a tudás fájáról, sem egy vallásból, sem a misztikus tanokból, sem könyvekből, sehonnét. Miért? Azért, mert gyermekké lett, és megtapasztalta, és tapasztalja azt folyamatosan, hogy ő semmit nem kell tudjon. Elég, hogyha Isten tudja. Milyen gyönyörűséges szójátékokkal el lehet mondani az igazságot, vagy egészen pontosan rá lehet irányítani a figyelmüket az igazságra. A szabadság az, drága emberek, ha nem tudunk semmit, de Isten tudja. És ezt most úgy mondom, alázattal mondom, nagy valaki megsírt, hogy csak azért, mert ilyen kemény szavakat használok. Sajnos én is vívódom, emberek. Én is vívódom a tudással néha. Vívódom azzal, hogy igen, nekem is van emlékezetem a tudásról, nekem is vannak eltárolt dolgok a fejemben, az elmémben. Arról, amit tudtam, vagy amit tudni véltem. És igen, az egy harc, mert az engemet is megkötöz. És igen, nekem is vannak birtokolt tárgyaim. Noha nem sok, mert mindent elengedtem. Az, amit használok arra a célra, hogy megosszam ezeket a szavakat, azokat úgymond birtoklom, azok az én dolgaim. De igen, még azt kell mondjam, hogy még ez is zavart okoz a lélekben, mert bizony könnyebb volna úgy beszélni, mint ahogy Jézus beszélt is az apostolok, hogy nincsen semmilyen technika, nincsen semmilyen technikai eszköz. Azt kell mondjam, ebben a világban nagyobb kihívás. Bizonyos szempontból, más szempontból nem nagyobb kihívás, kisebb kihívás, de bizonyos szempontból nagyobb kihívás. Mert amikor az ember a technika eszközeihez nyúl, a fenevad eszközeihez nyúl, akkor ott már van kalkulálás, ott már van gondolkodás, ott már van sakkozás, van kísérletezés, és ugye azáltal az ember kiesik az Isten jelenlétéből, az ő lelkéből, azáltal, hogy a technikai dolgokat, ezt mondtam a minap, hogy aki megteheti, hogy ne használjon internetet, hogy elengedje ezeket az eszközöket teljes mértékben, azt tudom mondani, hogy konzultálna mindenható Istennel erről, és engedje el, amit el tud. Mert hatalmas szabadság. Amennyire szerettem a technika eszközeit régebb, és értettem is hozzá technika eszközeihez, annyira gyűlölöm most azokat, és érzem, hogy megkötözöm saját magamat. Noha a lelkem szabadságra vágyik, és a lelkem örömködik Isten jelenlétében, de mégis vívódok ugye a technika miatt. Szóval a birtoklás, drága emberek, a birtoklás. Azok az emberek, akik nem azért gazdagok, mert birtokolni akarnak, mert egyszerűen, hanem azért, mert egyszerűen végzik a dolgokat, és jön az anyagi jólét, azt is tudják, hogy ezt hova kell befektessék, kit tudnak segíteni, és így tovább, és így tovább. Én hiszem, hogy vannak ilyen gazdag emberek, akiknek ilyen formában a mindenható Isten megengedte a gazdagságot. De ők nem azért gazdagok, mert félnek is, könnyökig rágják a körmeiket, hogy vajon lesz-e holnap, gyűl-e a bankszámla, és növekszik-e, hanem egyszerűen csak csinálják azt, amit csinálnak, amihez értenek, amire elhívást kaptak, és szabadok, gazdagok, de szabadok. Viszont vannak olyan szegények itt nálunk, Romániában, a Székelyföldön, hogy durván meg vannak kötözve, pénzfüggők, nagyon pénzfüggők, nincsen pénzük, de mégis pénzfüggők. Mert ők birtokolni akarnának? még ez is feltételes módban mondom, hogy birtokolni akarnak, akarnának, de nincs amit, mert tehetetlenek. A bölcsességet, az élő Istennek a bölcsességét, egészen pontosan, hogy valaki félreértse. Az Istennek a jelenlétét nem keresték, tehát nincsen meg az a lelki békességük, és még az anyagiak által megszerezhető békességet sem kapták meg, pont annak köszönhetően, hogy azt birtokolni akarták volna, birtokolni akarták volna. És így jutottunk oda, hogy az embernek ha van valamie, ha nincsen semmije, meg van kötözve, rabszolga, az anyagiak, az anyag rabszolgája. Akkor is, hogyha vannak neki anyagi kincsei, de akkor is, hogyha nincsenek. Mert nagyon sok európai embernek ugye nincsenek anyagi kincsei, de az agyában vannak, megvan a vágyakozás, tehát meg van kötözve. És amikor végre megkapja azt, amire vágyott, akkor sem boldog. Miért? Azért, mert birtokolni akarja azt. Sok dolog van körülötte, amit folyton meg kell fogni, tovább kell rakni, tenni és venni kell a dolgokat, az értékes holmikat, a hasznos holmikat, ugye? És ez okozza az összezavarodást, és végül az ember a saját gazdagságában megfullad. Sokan a fizikai testéletükkel fizetnek a gazdagságit, mint tudjuk, de sajnos vannak olyanok is, akik a lelkükkel fizetnek a gazdagságért. Nem hiába mondta Jézus azt, hogy boldogok a szegények, boldogok a lelki szegények, mert az övék a mennyek országa. Viszont itt egy érdekes dolgot el kell mondjak, ha valaki azt hiszi, hogy akkor most egyet gondol, és akkor holnaptól szegény lesz, azt felejts el, mert ilyen nincs. Ilyen nincs, emberek. A pénz az egy olyan börtön, mint a rendes, szokványos börtön, a börtön falai, a börtön rács. Nem lehet onnét megszabadulni. Van, aki úgy szabadul meg a pénztől, a pénztől megszabadul, de a lelkében benne marad a pénznek a lenyomata. Miért? Azért, mert nem történt meg a valódi újjászületés. És ezáltal elérkeztünk a lényeghez, ugye, a legfontosabb tanításhoz, a legfontosabb kijelentéshez, hogy az újjászületés által tud csak az ember megszabadulni bármilyen függőségtől, akár kaja függőségtől, kábítószer függőségtől, szex függőségtől, mindenféle függőségtől, a pénz függőségtől, ha van pénz, ha nincs pénz, a pénz függőségtől csak az élő Istennek a lelke tud megszabadítani. És így járt Zákeus, hogy nagyon kíváncsi volt arra, mit mond Jézus, kis termetű ember volt, felmászott egy fára, hogy a fáról figyelte, hallgatta Jézust, amit mondott, és akkora örömmel fogadta azt, amit valósággal lelkesedett és ujongott. Persze Jézus ezt látta az ő lelki szemeivel, hogy van egy ember, aki nagyon gazdag, de neki a szemei meglátták az igazi gazdagságot. És azt mondta neki Jézus, hogy Zákeus, gyűzte le a fáról, gyere csak szépen le, ma nád fogok ebédelni. Tehát meghívatta magát Zákeussal az ő házába. Persze Zákeus örömében adta a bukfencet, biztos, hogy a mester, akinek a szavain csüngött, mert ugye a nagyon sok gazdag ember akkor is megbotránkozott, mert van egy másik gazdag ember, egy példázat, aki azt mondta, hogy mester, mit csinálja, meg lássa mennyek országát? Azt mondja, hogy hát tartsd meg a parancsolatokat. Melyikért? Ezeket? Hát azokat mind megtartotta. Van benned egy hiányosság, mondja gazdag embernek Jézus. Most is mondja ezt szavak által, mondja az élő Isten, a Teremtőt. Van egy hiányosság benned. Menj és add el mindenet, ami van, és add oda a szegényeknek a pénzt, és kincsed lesz a mennyben. Ezt miért mondanak a gazdag embernek? Azért, hogy szembesítse azzal, hogy meg van kötözve. A legtöbb gazdag ember ezt nem tudná megcsinálni. Még Isten hívására sem, Isten szavára sem tudná megcsinálni. Mert az ő valódi Istene a pénz és az anyagi biztonság, és nem az élő Istennek a lelke. És amikor ezt hallotta a gazdag ember, hogy azt mondja, hát ilyen óriási az ára mennyei kincseknek, hogy el kell engedjem a földi kincseimet, azt mondja, hát akkor inkább maradok a földi kincseimmel, szépen összerothadok a földi kincseimmel. És két lépés hátrafordult és elment. Azt mondta Jézus, és Isten ments, hogy bárkinek, aki ezt hallja, ezt a felvételt, ezt mondja, ezt hallva mindenható Isten az utolsó napon, hogy közel volt a mennyek országához, közel volt, de nem lépett be. A kapuban megforult, a kapuban tért meg, visszatért az ő istenéhez, a régi istenéhez, a pénzistenhez, az anyagistenéhez, és ott hagyta Jézust. Ezzel szemben Zákeus szintén gazdag ember volt, de ő ő már a lelkében vívódott, mint a gyergyói gazdag emberek, a székely gazdag emberek, és a magyarországi gazdag emberek. Ez az ember is a lelkében vívódott. Zákeus, hogy hogy lehetséges az, hogy megvan mindene, bőségesen, és még sincsen békessége, és az igazi gazdagságot csak most hallom. Most, amikor ez az ember, az idegen beszél, ez a próféta beszél nekem, hallom, hogy te, ő gazdag, ő tényleg gazdag, és ő mosolygott ott a fán, a fügefán. Ragyogott az arca, hogy te, én találkoztam az igazi gazdagsággal. És akkor Jézus ezt meglátta az ő lelki szemei, azt mondja, hogy Zákeus, gyűzte le. És akkor elment hozzá az ő házába, megvendégelte őt Zákeus. És azt mondta Zákeus Jézusnak, de kérés nélkül? Tőle Jézus nem kért egyáltalán, hanem azt mondta, hogy Mester, amim van, én a vagyonomnak a feléből négyszeresét fogom visszaadni, amit másoktól, gazemberséggel, patvarkodással, nyerészkedéssel, sumáksággal vettem el. Négyszeresét fogom visszaadni a vagyonomnak a feléből, és a másik felét meg szétosztom a szegényeknek, de ezt ő önként mondta örömmel. És ezt mondta Jézus, hogy ma lett idvessége ennek a háznak. Nem csak Zákeusnak, hanem a háznak, a teljes háznak, az ő házanépének, az ő feleségének, az anyósának, az ő gyermekeinek. Üdvösségük lett, idvességük lett, mert a ház ura befogadta az életurát emberek. Befogadta az életurát. És megértette, hogy az ő földi kincsei folyton elterelték az ő figyelmét az igazi kincsről, a mennyek országáról, amely, ami mindig is volt, van és lesz. Nem a vírusok voltak, és vannak, és lesznek mindig emberek. Ez bullshit, ez a sátának a beszéde, a WHO beszéde, hanem a mennyek országa az mindig is volt, van és lesz. És amikor az ember meghallja, a lelkével hallja meg, nem az agyával, mert az agy nem tudja felfogni. De ezt mondtam az előbb, az okosok és az értelmesek nem tudják felfogni az igazságot, amiket Jézus mondott. De amikor az ember meghallja a lelkével az igazi kincset, hogy van mennyek országa is látja, akkor ő önként kezd megszabadulni a földi kincseiktől, önként, pontosan, mint Zákeus. Nem kiretteti magát, hogy ó, menjél, add már egyik lovat el a, mit tudom, a húszból, vagy add el az egyik autót, vagy szabaduljál meg az egyik ingatlantól, ne legyen nyűg rajtad, hogy a figyelmet felszabaduljon az igazi kincsekre, a lelki kincsekre. Zákeus önként ment emberek. És van ilyen Zákeus Romániában is, én azt gyanítom. Nem biztos, hogy igazán van, de én azt gyanítom, hogy ez a román pásztor, régen pásztorember volt, ugye, pásztor volt, nem hiába, Istennek mekkora humorérzéke. Pásztorember volt, Isten megengedte, hogy meggazdagodjon, egyik leggazdagabb ember Romániában, utána megengedte azt is Isten, hogy elessen, börtönbe kerüljön, de börtönbe Istenhez fordult. És számára most már a gazdagság nem teher. Miért? Azért, mert ő most a szabadságában, a gazdagságában, ő azt teszi, hogy segíti a szegényeket. És nyilvánvalóvá van téve, de nem ő kürtöltet maga előtt, hanem úgy adja mindenható Isten, hogy nyilvánvalóvá legyen téve, hogy az ember azt mondja, hogy egyszer kérdezték, hogy hát a gazdagságával milyen helyzet, azt mondja, hogy mi azért vagyunk gazdagok, nekem azért van több, hogy segítsem a szegényebbeket, hogy legyek én is boldog, és ők is legyenek boldogok. Mekkora bölcsesség emberek. És mindenki lenézte, hogy jaj, Gigi Becali, ő pásztorember. Igen, igen, csak a szíve Istennél van emberek. Ezt ne felejtsétek el. És meg is vallja Isten, nem szégyeli. Egyik leggazdagabb ember Romániában, és nem szégyeli megvallani Istent és az Úr Jézus Krisztust. A magyar a büszke székelyel veri mellét, vett egy új autót, és már abban a helyben úgy gondolja, hogy ő azé a Székelyföld királya. Ilyen jellemtelenség uralkodik Székelyföldön. Magyarországon mi van? Ti azt jobban tudjátok, ti magyarországiak. Én nem voltam már rég Magyarországon. De hogy mi van, azt ti jobban tudjátok. De úgy gondolom, a dolog ez általános, mert Istennek a lelke nélkül az ember felfúvalkodik a vagyontól, a gazdagságtól. Tönkre megy az ő értékrendje, az ő erkölcse, a lelke is mindene. Tönkre megy. És összezavarodik is végén felköti magát. A Covid időszak alatt nagyon gazdag és tehetős emberek lettek öngyilkosok. Itt Székelyföldön is, drága emberek. Tudunk olyan gazdag emberről, nagyon gazdag és tehetős ember, aki ugye, amikor jött a Covid, jött a prés, jött a próbatétel, egyszerűen, félelmében, összezavarodásában felakasztotta magát. Na ennyit ért az ő földi gazdagsága, emberek. És a legtöbb embernek a földi gazdagsága csak annyit ér, hogy az ő testét is megöli, a testet megöli, de a lelket is teljesen eltorzítja, ilyen csótány lelket farag az ember lelkéből. És így vész kárba a lélek, így kárhozik el a lélek, drága embertársak. Én amit mondok, nem azért mondom, hogy valakit lenézek, senkit nem nézek le, senkit nem irigylek. Én is nyomorult vagyok, de viszont azt el tudom mondani, hogy senkinek a bőrébe nem bújnék. Senki bőrébe nem bújnék egyáltalán. Itt mindenki meg van kötözve, egyik a pénzzel, a másik a bármilyen más bűnnel, tehát mindenki meg van kötözve, drága emberek. És az általános összezavarodás mindenkit elér, így vagy úgy. És aki nem ismerte meg a teremtőjét, és az ő dicsőséges szavát, azt az összezavarodás meg is fogja ölni. Nem csupán összezavarja az embert, a bőség zavara, hanem meg is öli úgy a testét, mint a lelkét. Persze az egyszerűbb emberek, ugye, akiket lenéz a világ, a parasztok, akik dolgoznak a földön, ők is, nekik is van sok minden, teendő minden, de őket ugye a maga a van, tehát a birtok az csak arra elég, hogy megtörje őket, és ha tisztességesen élnek, akkor ugye idős korukban, 90 éves korukban megboldogulnak, elengednek mindent, nem kell nekik semmi. Erről beszéltem már korábban is a kedves barátomnak, az nagy apja, ő szó szerint így megboldogult. Egyszerű ember volt, kevéssel beérte, volt neki is birtoka, de azzal nem foglalkozott. Végre már elengedte, és végre már elengedett mindent. Elengedte az ételt, elengedett mindent, az élni akarást, és összesugorodott az ő teste, és szépen megboldogult. Ez történt, de a gazdag emberekkel ez nincs, hogy megtörténjen. Sem azokkal, akik az agyukban gazdagok, tehát szellemiekben gazdagok, tehát túl sok szellemi tartalom tapad az ő lelkükre, túl sok tudni vélés tapad az ő lelkükre, ez velük sem tud megtörténni, sőt, ez meg kell törje őket. És a zavar, mint mondtam, ugye, nem az avar, hanem a zavar a lélekben. Egyrészt megtörje a lelket, viszont ahogy mondtam, hogy ha egy mód van, kedves hallgató, bárki hallgatja ezt a felvételt, ha egy mód van, választ az igazságot, választ Jézus szavát. Miért? Azért, mert ha nem azt választod, ha nem az ő kijelentését választod, az élő bölcsességet, az újjászületést, akkor a törvényt választod. És a törvény az jó olyan értelemben, hogy a testet megtöri. De muszáj megtörje a testet a törvény, drága emberek. Mert ha nem törné meg a testet, akkor itt életünk végéig gyilkolnánk. Amikor az ember elkezd megbetegedni, meggyengülni, megöregedni, akkor nem kíván annyira hajdászkodni, mint régebb, ugye? Meg van törve a teste, és akkor több az esély arra, hogy megszelidüljön, netán Istenhez is forduljon. Viszont sajnos fennáll a veszélye annak, hogy annyira intenzíven történik most már minden. A törvények, ez az úgynevezett új világrend, meg a világ diktatúrának a kialakulása is annyira gyorsan történik, hogy sokan nem bírják meg ezt a hatalmas változást. Tehát törvény alá lesz taszítva mindenki, nem csak a magyar, hanem a székely, az amerikai és mindenki. Törvény alá lesz taszítva, és a törvény alatt meg lesz törve minden egyes test. Az óriási baj, az, amiről már beszéltem korábban is, meg is nézem, mi a videó címe, mert nagyon kemény videó az egyébként. Az óriási baj a törvénnyel az, hogy igen, aki az ördögöt vádolja, Istent vádolja. Ez a címe, aki az ördögöt vádolja, Istent vádolja, azt hallgassátok meg, hogyha gondoljátok. Tehát az a baj a törvénnyel, hogy a törvény az jó, mert a fenevadat megkötözi, megtöri. Pontosan, mint hogy a kutya meg van kötve, vagy az oroszlán, vagy a láncon van, ugyanúgy a törvény megkötözi a fenevadat, a testet. És itten felsoroltam, hogy milyen törvények vannak. Hogyha az ember nem ismeri meg a kegyelmet, amit Isten Jézus által kijelentett, akkor ő automatikusan törvényben van. Lehet az házasság törvénye, egy rossz házasság, lehet a rendszer törvénye, lehet egy rossz munkahely törvénye, lehet a betegség törvénye, lehet a bűn törvénye, a legveszélyesebb törvény talán az önhitség törvénye, az önigazultság törvénye. Ebben vannak akik ugye beleestek az ezotéria csapdájába, önigazultság törvényében. A börtön törvénye, ezek mind törvények, a hazugság, a sötétség, a tudatlanság, az mind törvény. És a törvény automatikusan meg fogja törni a testet. Mivel, hogy Európában nagyon szabadosak vagyunk, azt csinálunk, amit akarunk, a törvény hogyan nyilvánul meg? Betegség által, testi erőtlenség által. Csak a probléma az, drága emberek, hogy nagyon sokan nem bírják a megtörettetést, és amikor a testet megtöri a törvény, akár betegség által, vagy egy rabság által, vagy börtön által, vagy egy kemény verés által, vagy bármilyen módon, amikor a testet megtöri a törvény, sajnos nagyon sokszor a lélek is fájdalmat szenved, hatalmas fájdalmakot szenved, a lélek is megtörettetik, és megtörténhet az, hogy a test megtörik, és a lélek is megtörik, tehát az is tönkre megy. Tehát ne hagyatkozzatok a törvényre. Aki ismeri Pál leveleit, az tudja, hogy ír Jézus Pál a törvényről, Istennek a lelke által. A törvény megtart, de nem tud bevinni a mennyek országába senkit. A törvény csak arra van, hogy megtartson, hogy a test ne uralja le a lelket teljes mértékben. Ennyi a dolga a törvénynek, hogy megtartson a tenger felszínén. Noé bárkája a törvény volt. A gyülekezetek, a katolikus vallás, különböző vallások, ez mind törvény. Ezek mind törvények, és megtörik a testet, megfogják a fenevadat, ugye, megkötözik, hogy az ember ne csináljon azt, amit akar, de senki nem jut üdvösségre. Senki nem fogja meglátni Istent törvény által. Ezért javasolja a mindenható Isten, hogy emberek, eleget fordulok már törvényben mostanig, mózesi törvényben, katolikus törvényben, Jehova tanúi törvényben, hídgyülekezet törvényben, különböző törvényekben, katonasság törvénye, börtön törvénye, betegség, házasság törvénye, és mindenfajta törvény. Mostanig törvényben voltatok, de most felkínálom számotokra az igazságot, a kegyelmet, mert csak azáltal lehet teljes mértékben szabad, megszabadulni a testből, a testtől, a kegyelem által, a kegyelem törvény által, a szeretett törvény által, amelyet Jézus megmutatott, de senki ne áltassa magát a szeretettel sem, mert a fogalom ki van teljes mértékben fordítva. Amit beszélnek újabban a vallásokban, annak semmi köze nincs a szeretethez, ha valaki kíváncsi arra, hogy mi az, hogy szeretet. Először fohászkodjon, ne a Bibliába keresse, először fohászkodjon az élő Istenhez, hogy kapjon tőle látást. Utána, hogyha olvassa az evangéliumot az ember látással, Istentől kapott látással, akkor fogja megérteni, hogy mi az, hogy szeretet valójában. Mert amit mi a szeretetről gondoltunk, az a pokolba taszít mindenkit, az humanizmus és filantróp gondolkodás. Tehát nem szeretet semmiképpen sem, képmutatás magyarul, egyszerű szavakkal, képmutatás. Ahogy mondja Pál apostol, megmaradunk a kegyesség látszata, a szeretet látszata, de a lelkünkben nincsen az jelen egyáltalán. Ügyeljetek, ne bízzatok a saját szeretetekben, mert az becsap titeket. Senki ne bízzon a saját jóságába, ha valaki meg akar szabadulni, ha valaki vágyik a szabadságra, hogy a lelke megszabaduljon, az ne bízzon a saját jóságába, hanem kívánja megismerni Istent. A kevésbé jó hír az, hogy ha Istennel találkozol, és nem ilyen emberi tanokkal, emberi elméletekkel, ott van szembesülés is. Általában az emberi tanokban, vallásokban, meg ilyen iskolákban a szembesülés az messziről, távolról elkerüli az embert. Istennél van szembesülés is, ami kissé fájdalmas, de az ő vigasztalása az gyönyörűséges emberek. Gyönyörűséges az ő vigasztalása. Aki teheti, őt válassza, és addig fohászkodjon, amíg az Istent hallja az ő válaszát. És utána történik az, hogy az ember megérti, hogy Jézus mit tett, hogy mit jelent az, hogy ő kifizette azt a hatalmas árat, amit a bűneinkért, ugye? Mert a bűnösnek ugye meg kell lakolni a bűneiért. Ez a törvény. Ez törvény, emberek. Tehát mindenki, aki a Krisztust nem ismerte meg, törvény alatt van. Jogában, katolikus vallásban, muzulmán, hindú, buddhista, teljesen mindegy. Mindenki törvény alatt van. És mint mondtam, a törvény csak arra elég, hogy megtartsa az embert, a lelket, hogy ne süllyedjen el. A Kínában a törvények csak arra elegendőek, meg az iszlám, muzulmán országokban is a törvény arra elegendő, hogy ne menjenek bele az emberek a szodómiába, mint ahogy mi belementünk Budapesten, Gyergyóban és Amerikában, Kaliforniában. Erre jó a törvény, de a törvény nem tud megmenteni. És erre ugye tehát sokan mondják azt, hogy és akkor mi van az, aki nem ismerte meg Jézust? Mindenki Jézus által üdvözül. Az is, aki nem ismerte meg, és az is, aki megismerte őt. Miért? Azért, mert ismerni Jézust, az nem azt jelenti, hogy a Bibliát kívülről megtanultam, hanem az, hogy vannak olyan lelkületű emberek, akik az hétköznapjaikkal, az életükkel, a lelkükkel ismerik őt, pedig a Bibliát nem is olvasták. És én találkoztam ilyen emberekkel. hindukkal, muzulmánokkal, buddhistákkal is, hogy nagyon-nagyon közel voltak Krisztushoz, és lehet, hogy igaz rájuk az, hogy Jézus nem értük jött, hanem az olyan bűnösökért, mint én. Mint én. Mint az én, az európai én, a modern én, a pénzes én, akinek olyan sok kütyüje van most már, olyan sok birtokolt tárgya van, sok képernyő van a házában, sok felhalmozott tudás, elmélet, elmeélet az agyában. Na ezekkel az emberekkel van a baj, ezek vannak óriási veszélyben, és ezekért jött az Úr Jézus Krisztus, és nem a szegényekért. Nem azokért, akik, mit tudom, Tibetben vannak ott fenn a hegyen, nem olvasták sem a Bibliát, de még olvasni sem tudnak. Nem értük jött Jézus, mert ők biztonságban vannak. Őket a törvény megtartja szerítségben, és maga az a lelkület, amiben ők éltek, amiben ők beleszülettek, ugye, az megmenti őket, mert az maga a Krisztus. Krisztus mindig is jelen volt. Ábrahámnál is jelen volt Krisztus. Dávidnál is jelen volt Krisztus. Az, hogy testi formában, Jézus személyében öltött testet, Istennek a lelke, az egy dolog. De ez mindig is volt. Nem a vírusok, hanem a Krisztus mindig is volt, van, és mindig is lesz, emberek. És csak általa lehet üdvözülni. És mindenki, aki valaha üdvözült és teljesen megszabadult, általa, az ő lelke, az ő lelkülete által szabadult meg, úgy Indiában, mint Kínában, mint Indonéziában, mint Alaszkában, és Gyergyóban, mindenhol. Tehát miért vagyunk elégedetlenek, drága emberek? Azért, mert gazdagok vagyunk. Olvasd el, Jelenések könyve, fel is olvasom, megkímélek most, most az egyszer megkímélek az olvasástól. Jelenések 3:16, azt hiszem. Igen. Tehát ezt úgy fogom most olvasni, nem úgy olvasom, ahogy le van írva szó szerint, hanem úgy fogom olvasni, hogy mindenki megértse, akinek meg kell érteni ezt. A magyarországi és a székely földi, a Kárpát-medencében élő vallási felekezetek vezetőinek mondd meg, az összesnek, akik beszélnek az igazságról, akik beszélnek a Bibliáról, az evangéliumról, nekik mondd meg, az összesnek mondd el. Ezt mondja az Ámen. A hű és igaz bizonság, az Isten teremtésének a kezdete. Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév, vagy ha hideg volnál, vagy hév. Tegnap beszéltem ugye Nietzschéről, hogy ő hideg volt, és még az is lehet, hogy az ő lelkét Isten meg tudta menteni, mert ő nem volt langyi. Forró nem volt, Isten tagadta teljes mértékben, full ateista volt, de végül összeomlott és meglátta abban a példázatban, ugye egy élő kép a személy előtt, amikor a kocsis verte a lovat. Hallgass meg a tegnapi felvételt. Vakok világtalant, valami ilyesmi a felvételnek a címe. Amikor azt ő meglátta, hogy élt az életét ott, neki nagyon kemény szembesülése volt, és abban a helyben ő elnémult. Ő többet nem beszélt, több hazugságot nem mondott, Isten ellen nem beszélt, de mégis Isten 10 éven keresztül az élő között tartotta őt, és a kedves édesanyja, és a kedves testvére, lánytestvére ápolták őt, amíg meghalt. Tehát mivel, hogy ő hideg volt, még az is lehet, hogy őt Isten megmentette, a langyosokat, a vallásos embereket nehéz megmenteni, mert ők azt hiszik, hogy jó úton vannak ott a templomban, meg a gyülekezetben. Így mivel lágymeleg vagy, sem hideg, sem hév, sem forró ne vagy, sem hideg, kidoblak téged a számból, az én számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem. És nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavajás, és a szegény, és a vak, és a mezítelen. Tehát ezt hisszük, a gazdagság öl meg, a birtokolt tárgyak, a birtokolt dolgok, a birtokolt elme életek az agyunkban, azok választanak el minket. Gazdagok vagyunk a szó legrosszabb értelmében. Ezért a mi gazdagságunk, a mi modern, keresztény, európai gazdagságunk egy ilyen összezavarodást okoz a mi lelkünkben, a mi elménkben, és megyünk a kárhozat irányába, emberek. Ügyeljetek, hol vagytok, milyen gyülekezetbe jártok, milyen vallási felekezetbe, és hogy van-e személyes kapcsolat, volt-e újjászületés, te, aki ezt hallott, volt-e újjászületés, igen vagy nem, kaptál-e igazi gazdagságot, az élő Isten szavától, Krisztus által, igen vagy nem. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire sincs szüksége. és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavajás, és szegény, és a vak, és a mezítelen. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, amíg nem késő, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága, a te testi gondolkodásodnak a gyümölcse, ne láttassék ki a földhöz ragadtságot, ne láttassék ki, legyen neked fehér ruhád, és szemgyógyító írral kend meg a szemeidet, hogy láss. Ezt mondja az ég és a föld teremtője, akiket én szeretek, megfeddem, és megfenyítem. Légy buzgóságos azért, és térj meg, vedd észre, hogy langyos vagy, mert a langyosságod meg fog ölni téged, úgy a testred, mint a lelkedet. Imi az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki hallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, ahhoz bemegyek, és ottan fogok lakni, annál az embernél, és tanítom, éjjel és nappal, és lesz neki igazi kincse, igazi gazdagsága a régi földi gazdagság helyett. A birtokolt dolgok helyett, amiket ő birtokol, a vagyon, s a tulajdon, s az ingatlan, és az agyában az a sok ingatag tudomány, a hazug gazdagság, ami az összezavarodást eredményezi, és a békétlenséget, és az elégedetlenséget, és ez az oka annak, hogy az emberek elégedetlenek, mert hamis, hazug gazdagságuk van, olyan gazdagságuk van, ami Isten szerint nem gazdagság. Van-e neked igazi gazdagságot? Kértél-e gazdagságot Istentől? Hozzáfordultál-e? Megkaptad-e az újjászületés ajándékát? Hallod-e az ő szavát éjjel és nappal? Tanít-e, és van-e igazi békességet, ahogy mondja Jézus, hogy én békességet adom nektek, de nem úgy, ahogy a világ adja, hanem ahogy én adom, ahogy én mutattam, hogy gazdagságban, szegénységben minden körülmények között lesz békességetek, mert lélek által adatik az a békesség, és nem test által, és nem agy által, és nem szellem által, nem szellemiség által. Ennyi, ingyen kaptátok, ingyen adjátok, Isten áldjon, sziasztok!